Pálapos mondja Timóteusnak. Kérlek, kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színen, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdess az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az időt. Fejtsd nincs biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek tartják, hanem saját kívánságaik szerint bűzenek maguknak tanítókat, mert viszek a külön. Az igazságtól elfordítják a külön, de a mondától oda fordulnak. De azonban légy józan mindenben, a bajokat viseld el türelmesen, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat, maradéktalanul teljesítsd. Kegyelem érdalom és fékesség az a sétményként bőségesen a minimumnak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 475-ös kíséretünket keressük ki énekes könyvünkből, 475-ös énekünket keressük ki, tehát a 475-ös énekünknek a legelső versét fennálló énekeljük. Így kezdődik a 475-ös énekünk. Imádkozzatok és úszkolunk énekünk.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Isten ígéjét, amint olvasom előttetek, Pál apostolnak a második Timóteusi leveléből, a második Timóteusi levélnek a harmadik fejezetéből, a 10. versről a 17. versig terjedő ige szakasz. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában éltek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és álmítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyekbe, és másokat is megtévedve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el is imád. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hétről hétre te vagy az, aki, ami életünket összegyűjtöd, vasárnapról vasárnapra magad elé állítasz, és küldöd a te igédet, hogy igéd bele szóljon a mi életünkbe, hogy meglássuk azt, amikor az isteni szó bennünket elér, ellenállhatatlan hatalommal, hogy átéljük azt a csodát, amikor ez az isteni szó, a Biblia szava megint megszed, néha összezúz, megsebez, de átéljük ugyanakkor, nem csak összezúz, nem csak összetörés, megszed, hanem meg is gyógyít, be is kötöz, meg is vigasztal és erőt ad, felemel és annyira megújít, amennyire a mi életünket áldásod nem is teheti. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk a mai alkalomért és együttlétünkért. Légy jelen, szent lelkeddel és élő igéddel. Legyen a te szavad élő és ható, személyes. Tedd azt valóban olyanná, hogy ellenállhatatlan erővel ma is utolérjen bennünket, megragadjon. Ne tudjuk a mi szívünket megkeményíteni, bezárni előtte. Engedjük, hogy megítéljen, megszedjen. Az, hogy megengedjük, hogy ez az ige össze is törjön, ha kell. De hadd éljük át ma is, hogy meggyógyít, hogy felemel, hogy betötöd, és a mi életünket megáldja. Taníts minket, Urunk, ha tudunk tanítványként téged hallgatni, tőled mindig tanulni, és életünk hadd formálódjon hatalmad, bennünk munkálkodó ereje által. Imádkozunk befedjeinkért, szenvedőkért és nyomorúságban levőkért. Azokért, Urunk, akik küzdelmeket, lelki tusakodásokat élnek át, hadd találjanak nálad támaszra, vígaszra, testi bajaikból gyógyítóra, és hadd találjanak olyan áldás nálad, olyan kegyelmet, amely életüket egészen betöltheti. Légy közöttünk, áld meg minket, Istenem. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. 220. számú dicséretünket Balassi Bálint énekét keressük ki. 220. számú dicséretünknek a 6. versét énekeljük most. A 220-as ének 6. verse így kezdődik. Téri azért én lelkem kegyelmes Istenethez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez.
Thank you.
az ígéje, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, az imént felolvasott bibliai szakaszból, a harmadik fejezetből néhány verset fogok újraolvasni, a 14-es versről olvasom most a 17-es versét. Tehát 2 Timóteus 3, 14-től 17-es versét. Az apostol mondja Timóteusnak: de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Eddig az Úr írott ígére. Kedves testvérek, volt egy nagyon áldott ige hirdető, B-körnek hívták. Ez a B-kör prédikátor arról volt híres, hogy ő az illusztrációk mestere. Minden lelki pásztort arra tanítanak a teológián, hogy példa történetekkel igyekezzen még jobban megvilágítani a Biblia üzeneteit. Ezért szoktam én is nektek sok-sok történetet mondani. Na, B-kör vitte egészen a művészi színvonalra. B-kör volt, tehát az illusztrációk mestere. Egyszer mondott egy különös hasonlatot, amelyet átélt a virágos kertben üldögélve, és alkalmazott a Biblia dolgaira. Azt mondta, hogy miközben üldögélt a virágos kertben, három dolgot figyelt meg. Az első dolog egy lepke volt. Jött a lepke, és kiválogatta a legszebb virágokat, leszállt erre, aztán fölrepült, leszállt egy másik virágra, csak a gyönyörű, nagyon hívogató, kívánatos virágok érdekelték, itt-ott eltöltött egy-egy másodpercet, aztán szóvaszállt. Nem sokkal később jött egy botanikus is a virágos kertbe, jegyzettüzettel, mikroszkóppal, ő is ugyanazokat a virágokat tanulmányozta ott a kertben, néha lelepített egy filmot, megvizsgálta még a mikroszkóp alatt, jegyzeteket készített, bejött mindent a kis jegyzetszömbjébe, aztán becsukta a jegyzetszömböt, tovább ment, és amit ő tapasztalt vagy észrevett, az nem a szívébe került, hanem ugye a jegyzetszügetbe. Aztán jött egy méheske is, üresen, nem csak azok a virágok érdekelték, amelyek a legszebbek, hanem minden virágra rákál. Elég sok időt töltött minden virágon. Alaposan a virág legmélyebb dugáig hatolt, és ahogy üresen jött, úgy lehetett látni, hogy minden virágból összeszedett és teleszállt. Azt mondta B-kör, hogy itt vannak nagyon sokan a Biblia olvasással. A lepke azokhoz a Biblia olvasókhoz hasonlít, akik csak a kedvenc igéiket szokták a Bibliából elolvasni. Megvannak a legszebb, a legkedvesebb igeverseik, ezeket ragaszkodnak, néha-néha elolvassák, de nem mélyednek el még abban sem, hanem mint a lecke, szépvirágról szépvirágra szállasztán tova halad, ők is így vannak a Biblia olvasással. Van a botanikus típus, aki megpróbálja úgy megközelíteni az élőisten beszédét, a Bibliát, hogy tudományosan, hogy felülről, majd én megítélem, megkritizálom, majd én megvizsgálom, megértem, jön a ráció, az észnek mindenféle hatalma, amely ugye nem tudja megnyitni a Bibliának a zárjait. Sok teológus jut, nagy nevű teológusok, doktorandusokkal a nevük előtt jutnak zátonyra a Biblia ismeretben és a Biblia tanulmányozásban. Ezt nem engedik, hogy Isten nyissa meg előttük, hanem ők a nagy eszükkel, a tudomány módszereivel gondolgatják, úgy állnak, mint ez a botanikus. Minden a jegyzet tömbe kerül, és nem a szív. És van a méhecske, ez a legjobb típusú ige olvasó ember, aki nem csak a kedves igéket olvassa el. Nem csak azokat, amelyek simogatnak, amelyek úgy megfájtolgatnak minket, hanem elolvasnak minden igét. Szívükbe fogadják azt is, ami összezúz, ami megszed, ami leleplez és összetör, de ezek a Biblia olvasók azok, akik üresen jönnek, de mégis teletálkoznak. Ők a szívükkel olvassák az igét, a szívükkel értik meg, a szívükbe zárják, és Isten igéje így tud hatni az ő egész életükben. A gyakorlati keresztény életről való sorozatunkat fogjuk ma is folytatni, már a 9. vasárnapja. Ma a kegyességi életnek a három alappilléréről lesz szó. Három alappillére van a hívő életnek, a kegyes életnek: igeolvasás, ima élet, gyülekezet élet. Három alappillér. Ugyanúgy, hogy egy széknek legalább három lábának kell legyen, hogy el ne buruljon, föl ne dőljön, ugyanúgy az a hívő életedet is három alappillér kell, hogy tartsa. Ha nincs ott ez a három alappillér, mint a széknek a három lába, akkor a te hívő életed nagyon könnyen fel fog tűnni. Igeolvasás, ima élet, gyülekezet élet. Igeolvasás, ima élet, gyülekezet élet. Nézzük sorba. Az első az igeolvasás. Isten gyermekeinek nagyon drága kincsük a Biblia. Nagyon-nagyon drága kincsük a Szentírás. Ne járjatok soha úgy, mint én szoktam néha család látogatáskor, hogy büszkén mutat a család 100-200, néha 300 éves bibliákat, amelyek vadonatúj állapotban vannak. Nem olvassák. Lehet abban dicsekedni: tiszteletes úr, micsoda bibliánk van. És mutatnak egy olyan bibliát, aminek nyomdaszaga van, lehet, hogy 250 éves, de senki nem olvasta a családot. A Biblia olvasása van. A hívő ember nem tud meglenni Isten igéjének az olvasása nélkül. Ez egy olyan alapillér, amely, hogyha hiányzik, nem vagy kegyes ember. Rendszeres, naponkénti bibliaolvasás nélkül nincsen keresztény élet. Aki azt állítja magáról, hogy ő keresztény, de nem olvas naponta Szentírást, az hazudik másnap és becsapja önmagát is. Emlékeztek-e a zsidó nép pusztai vándorlásának a történetére? Tanít bennünket a kora reggeli manna szedés, amely a Biblia olvasásnak az előképe. 40 évig a pusztai vándorlás során, ahol csak kígyók, skorpiók és kőszikla meg homok volt, Isten táplálta az ő népét, kora reggel mannát hullatott a sivatagba, a pusztába, és kora reggel ki kellett menni vödrökkel és össze kellett kedni, abból készítettek süteményt, kalászott kenyeret. Ez a manna, amikor fölkelt a nap, eltűnt. Feltűnta le. Megírja Mózes, hogy voltak lusták, akik jó sokáig szunyáltak reggel, és amikor délelőtt 10 óra, 11 óra fele kimentek, nem találtak meg. Üres rödőrrel kellett visszatérni. Nagyon fontos tanítás ez a Szentírásnak, hogy a reggeli idő az minősített idő, minősítve elő van arra készítve, hogy Isten beszéljen vele. Isten beszéljen vele. Tudom, hogy van, aki egészen máshogy alakítja ki az élet vitelét. Van olyan kedves barátom, aki megmondta, hogy ne haragudj, nézd, tudom, hogy te így tanítod, így van a Bibliában, de én valahogy úgy alakítottam ki, hogy este olvasom az igét. Mondtam neki, hogy legalább este olvasod, de hidd el, hogy áldottabb dolog lenne, ha reggel is olvasod. Ne azt az időt adjuk Istennek, amikor a fáradtság, a testnek mindenféle fáradtsága előjön a nap végén. Add az időt zsengéjét, a legértékesebbet. Add a legelső pillanatodat az Istennek. Ne az utolsó. Sokkal kedvesebb ez, és hidd el, a minősített idő előjön, és megáldja a te Isten keresésedet. Milyen hozzáállással kell lennünk a Bibliához? Hittanok gyermekeknek igyekszem ezt tanítani. Sokszor ezeket a mondatokat, amelyeket hittanórán gyakrabban mondunk a gyermekeknek, azért tesszük, hogy kicsit megbújtatva a sorok között, de megtanulja a lelkük, a Biblia Isten szava. A Biblia Isten szava. Ezt a könyvet egyetlen egy más könyvvel nem szabad egy mérlegre téve, egy szintre helyezve, egy hozzáállással élve viszonyul. Nem lehet oda tenni mellé egy verses kötetet, nem azonos egy adi kötet, egy koszkolányi kötet, nem azonos semmilyen hívő költőnek, hívő írónak a munkája a Szentírással. Azt mondja Pál apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedése, intése, megjobbítása, az igazságban való nevelése, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas és minden jó cselekedete felkészített legyen. Ezt mondja az ige. Krisztus után 100-ban volt a jamniai zsinat, amikor az egyházatják összeültek, Isten előtt susakodva, imádkozva döntötték el Isten vezetése alatt, hogy mely 66 könyv kerüljön a Szentírásba. Krisztus után 100-ban a jamniai zsinaton lezárult a teljes kijelentés. Ez az Isten igéje. Ez a 66 könyv került bele a Bibliába, mint Istentől ikletett könyv. Van még sokféle lelki töltetű íromány, amelyeket az egyházatják úgy láttak, hogy lehet hasznos, lehet jó, de nem Istentől ikletett ilyen mértékben, hogy a Szentírás tagjává legyen. A Szentírás utolsó sorai ugye lezáródnak, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy aki ebből elvesz, Isten elveszi az osztályrészét az élet szájából és mindazokból az ígéretekből, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. A Biblia Isten szava. A Biblia Isten levelete hozzá. Aki nem olvas igét naponta, hadd mondjam nagyon egyszerű kézzel, az így befogja az Isten száját, hogy ne szólj hozzá, ne beszélj velem. Akkor engedett, hogy Isten szóljon hozzád, hogy megszólítsa a te életedet, beszéljen veled személyesen a te életed dolgairól, életed titkáról, ha olvasol igét és hallgat ige hirdetést. Azt mondja a teológia, hogy prédikáció verbideje verbum dei. Latinul ez azt jelenti, hogy Isten igének a hirdetése az Isten igéje. Van az írott ige, ez mindenek alapja. És vannak Istennek a szószólói, az ige hirdetői, akiket erre elhívott, lelkét adta nekik, és azok az ige hirdetések, ige magyarázatok, amiket Isten az ő elhívott gyermekein keresztül ad, az ige hirdetés, a prédikáció és Isten igéje. Ez a kettő egymást kiegészíti, de csak a prédikáció nem pótolja az írott igének, a Bibliának a naponkénti olvasását. Ne gondold, hogy a vasárnapi prédikációval egy hétig lehet menni bibliaolvasás nélkül. Olvasd naponta a Szentírást. Legyen az lelkednek a tápláléka. Legyen az a te mannád, amelyet olvasol, amelyet lelkedhez veszel. Mit mond Pál apostol a Bibliáról? De teljes írás Istentől ikletett. Nézd erre a könyvre úgy, hogy az Isten szava hozzá. Hasznos a tanításra. Sok minden könyv lehet hasznos műszaki dolgokban, irodalomban, orvosi kérdésekben, az egészségünk kérdésében, a lelki dolgokban ez a mérték adó. Sőt, nem csak lelki dolgokban, rengeteg hétköznapi problémára Isten igéje igazi tanítás ad. Olyan tanácsot, amelyet nem fogsz más könyvben megtalálni. Hasznos a tanításra. Hasznos a szedése. Bárcsak megbecsülnénk mindig, amikor bennünket Isten igéje szed. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy a mindenható fenyítését meg ne utáld. A mindenható szedését meg ne vesd. Ne utáld meg, amikor Isten igéje leletlen. Megszed. Vedd az örömmel. Szeret azokat az igéket is, amelyek szeddenek, intenek, leletleznek és elevenedbe húsodba várnak. Mert ő megsebez, de be is kötöd, összezúz, de keze meg is gyógyít. Jó könyvének az 5. fejezetéből elolvashatjátok. Aztán hasznos Isten igéje a megjobbítása. Mennyi mindenben átéljük a gyarlóságunkat, hogy Uram, elégtelen, méltatlan, gyarló, bűnös vagyok. Hát aki Isten igéjével él, az erőt kap az engedelmességre, hatalmat kap Isten ereje által és igéje által, hogy új életben járjon. Isten igéje alkalmas a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És ennek célja van, így mondja Pál apostol, hogy Isten embere teljes mértékben alkalmas legyen, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. A jó cselekedet a hála gyümölcse, nem pedig az érdemelünk, a Biblia fogalma szerint. Értsük mindig jól, Isten igének a fogalmát. Megkérdezlek benneteket, hogy a három alapillér közül, ez az első, megvan-e? Megvan-e a te kegyes életednek ez a lába, egy ige olvasás. És úgy olvasod, hogy a személyesen Isten neked mondja. És imádkozol, hogy értsd meg, Isten világosítsa meg, személyes helyzeteidre kapjál belőle világosság által, tanácsot, vezetés, tanítás. Érted el, amit olvasol? Isten hozzád szóló szavaként olvasod ezt. És meg tudsz-e lenni nélküle. Baj van velünk, hogyha nem, ha meg tudunk lenni a Biblia nélkül. Ha meg tudsz lenni nélkül, és nem tűnik fel neked, hogy jé, 3-4 napja nem is olvastam igét, akkor nagyon nagy baj van vele. Hiányzik a székláb, és azt se vette részt, hogy felgurult az életet. Nézzük a második pillér. Ima élet. A hívő embernek kell legyen ima élete. Ez a második oszlopa a kegyes életnek. Hadd mondjam el nektek, hogy a legtöbb ember imádság alatt egészen más ért, mint amit a Biblia imádkozás alatt ért és tanít. Nagyon sok ember mondja, hogy én is imádkozom ám, tiszteletes úr, de érti ez alatt azt, hogy betanult imádságokat mond, ismételget, lélektelenül, rutinosan. A Biblia nem nagyon ismeri a betanított imádságot. Egyetlen egyet tudunk a mi atyánkot, ezt Jézus tanította, és ő is úgy vezette le, hogy nem azt mondta, hogy ti azért ezt imádkozzátok, de imádkozzuk azonban, hanem ti azért így imádkozzatok. A mi atyánkról való tanítás már hangzott el a Biblia órákon, most nem ismétlem önmagamat, Szentírásban levő tanítás, imádság hihetetlenül gazdag. Az imádság a hívő embernek a lélegzetvétele. A betanult imádságok a mankó szeretét töltik be, hasznosak arra, hogy amíg az ember nem tud járni, betegség miatt, úgy, ahogy a mankóval újra megtanul járni, de ha megtanul, eldobja a mankókat. Az igazi ima élet azt jelenti, hogy a saját szavaiddal beszélsz a mennyei édesatyával. A saját szavaiddal. Kiöntöd a szívedet neki, és mindig azt, ami abban benne van. Nagyon sok embernek olyan gondolatai vannak az imádságról, hogy annak szépnek kell lennie, kedvesnek kellene lennie. Az édesapáddal hogyan szoktál beszélni? Ugye azt mondod el neki, ami van a szívedben. Gondolj bele, hogy gyermekkorodban hogyan beszéltél az édesapáddal. Ha bántottak az iskolában, azt mondtad el neki. Édesapa bántottak, egyszer. Ez fáj, az fáj. Ha panasz volt benned, azt mondtad el. Ha kérés volt benned, ha örömöd volt, oda szaladtál hozzá, megölelted, átkaroltad a nyakát. Van neked egy mennyei édesatyád, aki Jézusban azzá akar lenni. Ne könyvből felolvasott üzenettel járul ő hozzá. Ne betanult imádságokat igyekezz neki vég nélkül mondani. A hindu vallásban van a mantrázás, ugyanazt a szent szöveget igyekezne 10 milliótól elmondani, mert azt gondolják, hogy azért hallgatja meg őket, hogy a hindu vallásban 330 millió deva istenség van, számon tartani se lehet. Azok a démonok, az ő hitük szerint akkor hallgatják meg őket, hogyha olyan sokszor elmondják nekik ugyanazt, hogy már az embernek a könyökén jön. Isten nem ilyen. Isten oda hallgat tere át, mert ő egy szerető édesapa, aki a gyermekére odafigyel. Mondd el neki azt, ami van a szívedben. Őszintén önts ki a szívedet. Sokszor mondtam nektek, hogy a zsidók az imádság közben mindig kiöntenek egy korsó vizet a földre. És ez azt szimbolizálja, hogy a szívünket is ugyanúgy kiönt. Ahogy a korsóból kiürül a víz, ha kiöntet, az imádságnak is ez a lényege, hogy ami addig benne volt a szívedben, ha elmondtad Istennek, kikerült a szívedből. Kiöntötted ő eléje. A panaszt, a fájdalmat, a keserűséget, a bánatot, az örömet, a hálát, a kérést, minden. Van-e neked ilyen ima életed? Áll-e ilyen oszlop a te kegyes életed alatt? Aztán egy fogalmat is szeretnék nektek tanítani. Az a tapasztalatom, hogy még sokszor komoly hívő emberek sem szokták ezt a fogalmat jól érteni, megérteni és megtanulni alkalmazni. Ez a fogalom az, hogy ima teher. Ima teher. Mi az ima teher? Mi ez a bibliai fogalom, hogy ima teher? Miért teher az ima? Nem az ima teher. Ima teher egy olyan fogalom, amely arról tanít bennünket, hogy Isten az ő hűséges, imádkozó gyermekeinek ad olyan terhet az imádságra, hogy fiam, gyermekem, leányom, most imádkozzál ezért az emberért. Indítást kap az ember, hogy egy-egy valakiért, egy-egy problémáért, a gyülekezetért, a gyülekezet vezetőjéért, ébredésért, a városáért, népének istentelen vezetőjéért imádkozzon. Ha ezeket a halt indításokat a te lelked felfogja, megérti, és tovább kell most mennem, tovább lépni, a megértés még nem elég, engedd is ezeknek a halt indításoknak, és az ima terhe, imádság által, ugye, visszahelyezed Jézusra, elmondod azt az imádságot, amire a lélek indított, az az a jutalmat, hogy kapsz újabb terhet. Így tanítja Isten a teherhordásra hűséges imádkozó gyermeket. De át lehet élni, mindegyikünk tudnak beszélni talán ilyenről, hogy életünknek az önzőbb napjaim, önzőbb heteim, hónapjaim vagy éveim, amikor meghallottuk ugyanezeket a halk érintéseket, tudtuk, hogy kiért indított Isten imádkozni, de nem engedelmeskedtünk ezeknek az indításoknak. Elvétetik még az érzék is, hogy ezeket aztán megértsük, meghalljuk. Nem jön a jutalom az újabb ima teher. Boldog és hűséges imádkozó az, akinek még működik ez az antennája, hogy a lélek halt indítását, amit a Biblia ima teher fogalomként tanít nekünk, meghallja, megérti és enged ezeket a teheknek. Azt kérdezzelek meg téged, hogy mikor hallotta meg a te antennád legutóbb Isten lelkének szelíd indítását. Kiért és miért kellett imádkoznod? Nehogy azt gondolt, hogy Isten ezt ritkán adja, havonta, évente. Ezt ő naponta sokszor akarja adni. El sem gondolnád, hogy a környezetedben élők milyen problémával, lelkükben milyen terhekkel, tusakodásokkal élhetek. És ha Isten lelke téged indít, de te nem imádkozol érte, nem mozgósítasz mennyei erőket hívő testvéreidért, azokért, akikért Isten lelke indít imádkozni, megrövidítetted magadat is, és a Krisztus testét is, az egyházat is. Térdeiden dől el egyéni életed, családi életed, házasságod, boldogságod, jövendőd. Van-e neked ima életed? Igazi, imádkozó életed. Aztán Isten igéje parancsba is adja. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, tusakodásokat minden emberért, fejjed valókért, hogy nyugodt és csendes életet éljen. Ígéretet is ad hozzá, ugye. Szoktál-e imádkozni néked általad is szidott vezetőjét? Könnyű szívni meg kritizálni. Pláne, ha van is miért. De még nehezebb értük imádkozni. Pedig erre van parancsunk. Nem azt olvasod a Bibliában, hogy néped istentelen vezetőit jól átszod meg, szidd össze, hanem pont azt olvasod, hogy tartsak a könyörgéseket, esedezéseket, tusakodásokat a fejjed valókért, királyokért, császárokért, hogy nyugodt és csendes életet éljen. A drága ígéretet mond Jézus, a közös imádságra és az ima életnek része kell legyen a testvérekkel való közös imádság is. A Máté 18-ban azt olvassuk, amikor Jézus azt mondja, hogy ha ketten hárman összejönnek az én nevemben, nincs semmi, amit ne teljesítenéd, amit ők kérnének. Ha ketten hárman összejönnek az én nevemben, külön ígéretek vannak a közös imádságra. Érsz ezzel, gyakorlod-e, megvan-e a kegyesség életed második oszlopa az ima élet. Aztán nézzük a harmadik alapillért, ez a gyülekezeti élet. Hadd mondjam el nektek, hogy nincs partizán kereszténység. Rengeteg ember szokott ezzel nekem védekezni, a találkozunk, nem jön ugye soha gyülekezetbe. Vannak emberek, gyülekezet periférikus szabjai, akikkel temetésen, itt-ott-tamott háznál találkozom. Azonnal mentegetőznek, hogy azért én is hívő vagyok, ám tiszteltes úr, én is imádkozom, én is olvasok Bibliát. Ha a széknek csak két lába van a földön, hát ez a harmadik láb. Gyülekezeti élet. De menjünk a mélyére. Isten az ő népét közösségbe hívja, és közösségbe vezeti. Más jelent Krisztusnak 10 millió tanítványa, mint az, hogy Krisztus teste 10 millió összekapcsolt, áldott egységben élő hívő emberből áll. Krisztusnak a testévé lenni azt jelenti, hogy én becsatlakoztam egy olyan közösségbe, amelyet Isten lelke, igéje, imádságok, drága láncolata, szeretet, egység, szent tanítás összefog, és ez egy elszakíthatatlan kötelék. Az azonos lélekkel átitatott életek meg is keresik egymást, és meg is találják egymást. Ezért van az, hogy a világ fiai is nagyon jól el vannak egymással, mert ő bennük a világ lelke van. Ezért van az, hogy a hívő ember miután megtér, sokszor olyan idegennek érzi magát. Ha nem hívő családja van, akkor a nem hívő családtagok között noha szereti őket. A nem hívő munkatársak régebbi baráti közösségében, azokban a világ lelke van, ő benne meg az Isten fiának a lelke. Az azonos lélekkel átitatott emberek találják meg egymást. Krisztus gyülekezetét ezt kell, hogy jellemezze. Egy azon lélek van bennünk, aki átjár, aki tanít, aki vezet, aki int, és akinek engednünk kell a szívünkben is. Jézus nevében gyűlnek össze, erre parancsunk van és ígéretünk van. Ezért ne védekezzünk így, hogy nincsen meg ez az alapillér, mert én otthon is nagyon jó hívő ember. Két lábú szék felbújt. Nem lehet nagyon jó hívő ember az, aki nincs gyülekezeti élettel aktívan megállva. A közösségi ima is, ugye közösségben van, szintén parancsunk van rá, és ígéretünk van. Hozzáfűződő ígéretünk van. Aztán a gyülekezetnek van egy csodálatos szerepe, amiről nagyon sok komoly hívő ember sem akar tudni. Ez a kontroll. A hívő testvéreknek a kontrollja. Képzeld el, hogyha egy hívő ember soha nem jár testvérek között. Ő maga mércéjelet. Nem veszi észre a szerdeségeit, az elhajlásait, hogy hogyan manipulálta őt a sátán, hogyan állította át észrevétlenül életek útirányának a váltóját, mert önmaga mércéjelet. De ha én egy komoly hívő közösségbe jár, hívő testvérekkel összejárok, beszélgetek velük Isten igéjéről, a nekem mondott igékről, meghallgatom az ő vezetésüket, az ő bizonságtételüket, és ez rutinból megvan, hogy összejárunk. Ez élően, folyamatosan megvan. Ez a napi kapcsolat, vagy heti kapcsolat. Akkor van egy olyan kontrollja ennek a közösségnek, hogy mint az ember önmaga észreveszi a saját tévejgései, vargabetűi, bukásai. Sokszor a szeretett testvérek jönnek oda, hogy testvér, ez meg ez az életedben nem jól van. Vigyázz magadra, mert a sátán elállította a vártunk. Drága dolog, hogyha kapsz ilyen figyelmeztetést. Ne vedd arcul vágásnak. Nehogy megsértődj rajta. Adj hálát az égnek, hogy van, aki mindszer figyelmeztet. És Isten a gyülekezet testvéreiben a kontrollt adja te neked. Azt mondja Isten igéje, hogy nagy felelősség és feladat a gyülekezet választás. Ez nem úgy van, testvérek, hogy akárhova járhatunk. Spurgeon a régi kátorok fejedelme Londonban, ugye, ő baptista volt ugyan, naponta 6000 embernek prédikált a londoni tabernákulumban. Rengeteg felekezetből jöttek hozzá igét hallgatni. Ezret és tízezret tértek meg, akik más felekezetből jöttek. Spurgeon nem a saját felekezetébe integrált őket, és nem azt mondta nekik, hogy ha nem lettek baptisták, akkor baj lesz veletek. Mindenkit visszaküldött a saját felekezetébe, kivétel a római katolikusokat. A jelenlevő római katolikus testvérek meg ne sértődjenek, de akinek biblia ismerete van, közületek, tudja tényként fogadni az állítást, hogy a római katolikus egyház nagyon-nagyon elszerdült a biblikus tanítástól. Spurgeon és nagyon sok evangélizátor az egyház történelemben ezért irányította mindig protestáns gyülekezetekbe a megtérőket. A legfontosabb kérdésekben, Krisztus váltságáról, az evangélium tiszta tanítására való kérdésekben a római egyház nem tanít tisztán. A cselekedetek általi megigazulást tanítja, és aki cselekedetekből akar megigazulni, az elveszik a kárhozatban. Csak Jézus vérének érdemért lehet üdvözölni. A tridenti zsinat mindmáig vissza nem volt határozata, hogy átkozott legyen mindenki, aki az üdvösséget kegyelemből, hitáltal valónak tartja. Hadd olvassak előttetek egy igét, az Efézusi levél 2:8-9-es versét. A bibliai drága igére mit mond ki a tridenti zsinat? Tehát ő szó szerint azt mondja ki a tridentiben, hogy átkozott mindenki, aki az üdvösséget, a megigazulást kegyelemből és hitáltal valónak tartja. Biblia, Efézus 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ha valaki gyülekezetet választ, olyan gyülekezetet kell választani, ahol tiszta tanítást áll. Sok esetben nem csak a felekezet nevétől függ, hogy az evangélikus, református, baptista vagy szabad keresztény, nagyon sok esetben tud függeni a prédikátor személyét. Vannak nem újjászületett lelki pásztorok. A népegyházi képzésben, mert sajnos benne van a pakliban, hogy háztéllel vagy tudás alapú felvételünk, ahol nem a hitet mérik, képezünk lelkészeket, adunk teológus diplomát, lelkész diplomát olyanoknak, akik még maguk sem ismerik ezt a hitességet. Nagy feladat gyülekezetet választani. Aztán mit mond még a Szentírás? Zsidókhoz írt levélben van a 10. részben, saját gyülekezetünket el ne hagyjuk, ahogy egyesek szokták. Az ember úgy választ gyülekezetet, hogy Uram, én ott táplálkozom, ott kapok enni, akkor oda kell tartoznom felelősséggel, szolgálattal, életemmel, adományaimmal, odaszállásommal, mindennel. Így választ gyülekezetet, és így légy hűséges tagja. Teherhordás szolgálat. Más jelent templomba járni, úgyhogy ott vagyok esetleg minden gyülekezeti alkalmon, vasárnap is, hétköznap is, de soha nem hordom a mellettem ülőnek, meg a mögöttem ülőnek a terhét, vagy annak a terhét, aki prédikál, vagy aki takarít, vagy annak a terhét, aki szolgál, vagy imádkozik minden nap a gyülekezet tagjaiért. Teherhordás és szolgálat. Így lehet gyülekezeti. Hadd mondjam el a testvéreknek azt is, hogy szomorú tapasztalatom, hogy sajnos minden nemzet fiaiban is, minden felekezet fiaiban is megvan egyfajta hívő sovinizmus. Mondja az én fázban szolgáló lelkész barátom, hogy te képzeld el, mindig olyan különösen veszik ezek a svájciak, hogyha hallják, hogy jé, másik országban is van hívő ember. Többen, nem is hittük volna. A magyar hívő ugyanígy van a nyugaton hit, ó, hát azok már milyen liberálisak, ott nem is lehet komoly hívő. A kisegyháza, a házi gyülekezet, népegyház, hát ott nincsenek is hívők, nincsenek is hívőlek. Ez a hívő sovinizmus, kérem. Istennek megvan a hívő népe mindenhol, minden országban. Ne gondoljátok, hogy a kis házi gyülekezet azért, mert esetleg 12 tagú, élő, tisztább, mint egy népegyház a maga nagyobb létszámával és feltűnő problémáival. A bibliai gyülekezetek mind háznál voltak tartva, tehát maximum 40-50 fő gyülekezeteket kell elképzelni, ahova a levelek íródtak, és egy 40-50 fő gyülekezetnek volt 5-10 presbitere, akik azt az 50 főt legeltették, gondozták. És milyen problémákat ír le Pál apostol? Elképesztő. Veszekedések, kívódások, hívők pereskedtek világi bíróságon, farázdaságok, gyülekezet vezetőjének a megfúrása, pártoskodás, én Pálé vagyok, ja, ő Péternél tért meg, akkor őt nem tartom testvérnek. Ugyanez van. Találkoztam már olyan baptistával, aki szerde szemmel nézett rám. Találkoztam olyan drága baptistával, aki hívő testvérként elfogadott engem is, noha református. Találkoztam katolikussal, aki átment a megtérése. És egyháza ferdeségeit elutasítja, de a Biblia tanítását örömmel befogadja és szereti. Van szabad keresztény testvér, aki különnek tartja magát. És van olyan, aki kezet nyújt, és azt mondja, hogy együtt is imádkozom vele. Krisztus testét nem lehet részete szabdalni. Azonos lélekkel átítatott emberek meg kell, hogy találják egymást. És nem elutasítani, meg kiközösíteni a másikat, mert más tégér alatt éli kegyességét, nem befogadni, mert azt is szerette Krisztus és befogadta. Aztán a gyülekezetben adatik az ige és az ige hirdetése. Észrevettétek már, hogy az ige hirdetés az nem egyénenként adatik. A prédikátor nem megy el egyesével a gyülekezet összes tagjához és mondja el a prédikációt. Az ige hirdetés a közösségbe adatik. Ezért nagyon fontos a gyülekezeti életben való részvétel. Az ige táplálja a gyülekezetet, és ha te ennek aktív tagja vagy, teherhordozó, szolgáló, imádkozó tagja vagy, így viszel életed a Krisztus testébe. És a lényeg mindig az Jézust szeretni. Jézust szeretni. Majd 17 évvel ezelőtt egyszer odajött hozzám a nővérem, és azt kérdezte tőlem, egy különös kérdés volt, hogy figyelj, hogyha egész életedre megnémulnál, hogy egyetlen egy szót ki tudnál mondani, mi lenne. Rövid gondolkodás után azt mondtam a nővéremnek, hogy Jézus. Elmosolyodott, és azt mondta, hogy én is. Lehet Biblia olvasó, állandóan imádkozó, gyülekezetbe járó kegyességet, három oszlopú pillérű kegyességet, ha szíved nem Jézus szereti, nem Jézus van a központban, semmit nem ér. Jézus szeret, teljes szívedben. A történettel fejezem be Wilhelm Busch lelkész, akit sokan ismertek a könyveiből, áldott életű lelkész, aki 1966-ban hazatért már az urához. Első világháborúban tüzértiszt volt, és ott ért meg. Az első világháború után a tübingeni teológiában. Mondta, hogy egyszer eljött ért az édesanyja vonaton, és együtt haladtak hazafele. A sváb hegyeken kacskaringózott a vonat útja, és haladtak hazafele, előhozakodott a problémájával az ifjú Wilhelm Busch, és mondta az édesanyjának, hogy anya, már nem lelem örömet a Biblia olvasásba. Nem találok benne örömet, sőt, tele van ellentmondásokkal, hibákat találok benne, nem értem, semmi örömet nincs benne. Az édesanyja felkacagott, hogy akkor rosszul olvasott. De az édesanyja, hát mi az, hogy rosszul olvasott? Olvasom eredeti héberben, görögben. Olvasok kommentárokat. Hallgatom a professzorok előadásait. Mit kellene másként olvasni? Az édesanyja elmondott neki egy példát, azt mondja, emlékszel, fiam, amikor a világháborúban 2 évig nem jöhetél haza, kint voltál a fronton, és én mindig megírtam neked levélbe, hogy mi történik ide haza. Az egyik leveled, ami jött, olyan különösen hangzott, Azt mondtad neki, hogy édesanyám, olyan dolgokról írt, amit nem értek. Feketézésekről, húsjegyekről, sorbanállásokról. És azt írtad az utolsó mondatot, hogy már olyan messze vagyok tőletek, és olyan távol kerültem tőletek, és régen voltam otthon nálatok, hogy ennyire nem értem a hazulról jött levelet. Tudod, fiam, így vagy a Biblia olvasással. Nem azt írtad nekem a levélbe, hogy édesanyja, te levelebben hibák vannak, ellentmondásokat találtam, összeegyeztethetetlen, összeférhetetlen dolgok vannak a te anyai levelekben, hanem azt mondtad, hogy milyen messzire kerültem otthonról, és milyen távol vagyok már régóta, hogy nem értem a hazulról vett üzenetet. Hát a mennyei atya levele a Biblia felé. Ha nem érted, ha hibát találsz benne, akkor nem a levélben van a hiba, nem az édesatya levelében, hanem benned van a hiba. Te kerültél messze, az atyai háztorod már nem érted a hazulról jött üzenetet. Tanuld meg jól olvasni a Bibliában. Amen. Éneklóval feleljünk az ige hirdetésére, a 220-as dicséretnek a 7. versét énekeljük. 220-as dicséret 7. versét énekeljük. Így kezdődik a 220. dicséret 7. verse. Higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne. Felelőtlenségeinket, mulasztásainkat, védkeinket ebben is. Bocsáss meg, hogy nem szoktunk figyelni erre a három pillérre, három oszlopra, amely tarthat minden kegyes emberi életet. Igeolvasás, ima élet, gyülekezeti élet. Oly sokszor hiányzik egy-egy lába, ami kegyes életünknek. És nézzünk csodálkozva, amikor elakadunk, amikor életünk megreked, amikor minden összetornyosul, agyonnyom, úgy érezzük, hogy felgurult az életünk. Nincs ott a három pillér, mert nem szívleltük meg az ige tanítását. Hadd kérjelek azokért, Uram, akik a Bibliát ebben a gyülekezetben nem naponként forgatják, és nem olvassák a szívükkel. Könyörülj rajtuk, hogy szokássá váljon, aztán szenvedélyé. Ne tudjanak meglenni igét olvasása nélkül. Hadd nekik világosságot benne, hadd értsék, hadd tudják a szívükbe zárni és életükre alkalmazni. Személyesnek venni, tőled jövő, hozzájuk érkező szónak. Imádkozunk azokért, akiknél az ima élet hiányzik. Azokért, Urunk, akik még nem tudnak a saját szavaikkal imádkozni. Vagy ha tudnak, nem így gyakorolják. Taníts meg őket naponként kiönteni a szívüket te előtted. Úgy, ahogy a korsóvize, mindent, ami a szívben van, megfogalmaz a saját szavainkkal, eléd vinni, oda tenni elő, igazi imában. És imádkozunk ennek a gyülekezetnek életéért, hogy a benned levő élet járja az idejárókat, találja meg azokat, akiknek a szívük még nem volt a tied eddig. És hadd legyünk mindannyian egymás terheit hordozó, egymásért imádkozó, egymás szerető, egységben levő, lelkeddel megjutatott, hű tanítványok testvérek. Áld meg bennünket így Istenünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk testvérek a 457-es dicséret, mindhárom verset, 457-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 457-es énekünket, mind a három versével énekeljük, hogy Jézus árva csendben az ajtón kívül állt.